De azt hiszem, hogy kezdjük a beszélgetést, és mindenképpen a kötet kapcsán szeretnénk felvillantani, hogy milyen is volt ez a régi Cserhát. Milyen aurája, hangulata volt, és aztán tovább megyünk, hogy ebben a különleges hangulatú és építészetileg is egészen különleges területen kik éltek, és milyen családok laktak. Átadnám Csomai Zsófiának a szót, hogy ő, mint építész, és mint aki itt élt, és itt gyerekeskedett, hogy távolabbról is, közelről és távolról is látva, milyen különlegességeit tudná megfogalmazni a Cserhát város résznek?
Ugye ez a város szerintem Európa legérdekesebb topográfiai helyén épült fel. Nem is nagyon van ilyen város Európában, ami egy dolomit fennsíkból negatívba, völgyekbe épült, tehát nem hegyekbe, hanem völgyekbe. Magyarul az ember a város felé jött még évtizedekkel ezelőtt, akkor a Várhegy, ami pontosan a Dolomithegynek a síkján volt, pont olyan szinten volt, mint akár a Margit templom, vagy az Evangélikus templom. Tehát egy mezőváros képét mutatta kívülről, és ahogy az ember jött be a 8-as úton, és lesüllyedt a Kossuth Lajos utcán, akkor egy olyan helyre érkezett, ami maga volt a város. Na most ezen kívül, hogy volt ez a negatív, tulajdonképpen szívó hatású, gyönyörű terekkel rendelkező katlan, a peremei viszont úgy körítették ezt a katlant, ahol mindig csak kicsi házak voltak, illetőleg templomok. Tehát volt a topográfiának és a rátelepülő emberek által épített városnak volt egy hihetetlen szép harmóniája. Egyszerűen azért, mert így volt egyszerű építeni, így volt okos építeni. Na most ez a Cserhát maga ennek a Dolomit fennsíknak a szélén, tehát magyarul a mostani Kossuth Lajos utcán kezdődött, először síkba, és utána egy enyhe lejtővel leszakadt egész az aljáig. Tehát ez nyilván a neve is a Cserhát, hogy egy ilyen hátszerű dolog. És az volt a nagyon-nagyon szép, hogy a Kossuth Lajos utca az még szintbe jött egy darabig, aminek a bal oldalán egy viszonylag keskeny házsor volt, ahol most a Bástya áruház van, és ennek a háta mögött, tehát ez mindkét oldalon egy... Nem lehet azt a térképet elővarázsolni? Majd, mindegy, nem baj, nem baj, nem érdekes.
Visszatérünk rá.
Szóval a lényeg az, hogy emellett az utca mellett elhatárolta egy zárt háztömb, és ennek a résznek az egyetlen nagy tere volt található, amit szegélyeztek klasszicista paloták, a Cseresznyés kúria, a másik kúria, a másik oldalon a zsidóiskola, és ez a házsor, tehát tulajdonképpen ezen a területen ez volt az egyetlen tágas tér, és emiatt ez lett a piac tér. És a geológiai viszonyok pedig olyan nagyon előnyösek voltak, hogy ez a piac tér nem volt leburkolva kővel vagy laburkolattal, mert maga a szikla adta a járófelületet, és emiatt egy hihetetlen jó légköre volt. Ez a nyári, nagyon nagy melegben nyáron, amikor már a piac elvonult, volt egy olyan érzés az embernek, mintha déli városokban lenne, és emellett pedig balra leszakadt a Kossuth Lajos utca, az evangélikus templomnak a bástyaszerű, egyébként ez még most is van, bástyaszerű előépítményével, hogy annak legyen tere, és belekerült az ember egy olyan térbe, ami én azt gondolom nem nagyon van ilyen Európában. Na most maga ez a Cserhát a Kossuth Lajos a másik oldalán négy kis utcán kezdődött, és az érdekes, hogy a Kossuth Lajos utca egy nagyon élő polgári utca volt. Minden üzlet, tehát itt tényleg élet volt. Ez volt tulajdonképpen a fő utca, és ezek a kis cserháti utcák innen indulva, még a sarokházak ide tartoztak, de már a második, harmadik háznak mindegyiknek, tehát tulajdonképpen egy vidéki várossá változott, csendes kis utcák voltak, és minden ház nem előkeretes utcák voltak, hanem a házak kint voltak az utca névolyán, tehát mindenütt kapuk voltak. És minden egyes háznak, nekem az az emlékem, hogy minden egyes háznak más volt az arca. És minden kapu mögött az ember tudta, hogy ki lakik. és ez valami olyan elképesztő volt, ahogy lejjebb mentünk a Kossuth utcába, minden utca egy kicsit meredekebben indult, tehát ez olyan volt, mint egy ilyen fatörzsből kinyúló újabb ágak, amiknek mindegyiknek, és mindegyik fás volt, tehát hihetetlen jó érzés volt, és az ember végigment az utcán, utána meg már rá lehetett látni a Bakonyra. Egyébként ezt az üveget a Jóskái padlásáról szedtem elő 1956-ban, és ezt azóta őrizgettem, ez a valami gyógyszerész ősöd volt, igaz?
És hogyha már 56-ról van szó, a háttérben a könyv lapjain túl Zsófitól kapott Jánosi György grafikák láthatók. Bocsánat, a Csomai Zsófia és Jánosi György által készített szénrajzok, torrajzok láthatók, amelyek elképesztő hangulatát sugározzák. Azt gondolom, hogy olyan sűrítmények, amelyek talán egy fotó vissza sem ad, tehát közben ezeket vetítjük be.
Hát tulajdonképpen ezek, amikor az ember ezekben az utcákon túlment, és távfalakkal gyámolított kis pici vár jellegű házak között ment, mindegyiknek olyan elképesztő tere volt, olyan személyisége volt minden helynek, hogy nekem az egész, tulajdonképpen az egész szakmában ez adott a támpontot, mert a látásom ezen fennakadt. És hát akkor most az újról nem beszélünk.
Nem, így majd később. Ugye a maguk ezek az udvarok. Most nehezen találja, vagy gondolja el az ember, hogy ezek mögött, az ráadásul lejtős udvarok mögött milyen nagy tér volt. Beszélgettünk Horváth Lászlóval azzal, hogy például az ő udvaruk mi minden befogadására volt alkalmas. Szerintem a mobilt is használjuk, igen.
A Pasírta utca 11-ben laktunk Cserváton, bánszülött Cserváti lévén. Annyit a szüleimről, hogy a édesanyám az berhidai származású volt, édesapám meg Tabról került Veszprémbe, még a háború előtt. A nagyszüleim is jöttek vele, a horvát nagyszüleim, ők a Malom utcában laktak. Édesapámnak asztalos volt a szakmája, és a háború után kiváltotta a kereskedő engedélyt, a háborút Berhidán vészeltük át a anyai nagyszüleimnél, és a 30-40 körül a édesapám kiváltotta a kereskedelmi engedélyt, és krumplit, nem burgonyát, krumplit, akkor még krumpi volt. Krumplit, káposztát, télen savanyú káposztát, saját magunk savanyítottuk akkor, mikor már ott totyorogtunk a taknyos órunkkal ott az udvarba, akkor beindult, és nekünk olyan lejtős udvarunk volt, volt két ház, egy féltetős, amiben laktunk, szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, és volt egy nagy bádogtetős épület, ez gazdasági épület volt, ez egy nyílt kéményes építmény volt, ez párhuzamosan volt a kiskarcsékkal, ez zárta le a mi telkünket. És így mélységben lejtősen kellett bemenni, és amikor a apám az árulásra foglalkozott a piacon árult, akkor péntekenként 10 parasztszekér bejött hozzánk, meg lehetett fordulni, egy óra jöttek, máshol mentek kifele, és ezekben a gazdasági épületben 100 mások krumpit be tudtak rakni, mert akkor Olaszolból, mivel onnan végig lejtővel kellett jönni, 10 mások krumpit hozott el egy parasztszekér. És nálunk péntekenként 10 kocsival leraktak, egész a mennyezetig értek be az épületbe, és azt egyik hétről a másikra állottuk. De téli időszakban is nálunk éjfélkor is be lehetett hozzánk kopogni, és akkor volt füzet, amivel beírtuk, tehát hitelbe is adtunk, soha kamatot nem számoltunk fel, egyebet, de erről mondok egy olyan történetet, ami szinte hihetetlen. Az egyik törzsvásárunk, a Steigler nénék, akik a Csaplár János utcában laktak, ő rendszeres vevőnk volt, és ő azzal honorálta meg ezt, hogy előlegezünk nekik mindig meg az áruval kiszolgáljuk rendesen, hogy amikor volt az az időszak, itt sokan emlékeznek arra, amikor húshoz nehéz volt hozzájutni, az péntek este kiütt, mivel Pacsirta utcán sarkán volt az első pápai hús volt, akkor ő kiütt, majd este 8 órakor fogta a húsboltnak a kilincsit, reggel nyitásnál ő volt az első, Nálunk már szombat reggel 7 órakor ott volt mindig a vasárnapi hús, meg az egész hét itt, már ő annak a fejében, tehát mi finanszíroztuk, de ő az éjszakáját áldozta arra, hogy ott egy-két családnak ő bevásárolta a húst. Ennyit a Steiglerékről.
Igen. Akkor, ugye legendásan nem zárták a kapukat a cserhától.
Jó, erről is beszélnék, hogy itt valakik mondták, vagy egyéb, hogy ott zárt kapuk volt, nem volt ott se, volt, ahol kapu se volt. Tehát mindenhova be lehetett menni. Most még annyit egy-két szeméről tudok ilyen igaz történeteket mesélni, hogy...
Még visszatérünk a családra, most még csak annyit, hogy a háttérben egy szánkózó képet látunk, és én, amikor adatokat gyűjtöttünk, és interjúztunk a Cserhátról, szinte mindenki, amikor rákérdeztem, hogy milyen emlék maradt meg a legélesebben a Cserhátról, szinte mindenki mondta a szánkozásokat a Cserháton. Nyúl Béla, emlékszel, micsoda történeteket mondott, és az ő nagy mackos alakjával az ember ugye elképzelte, hogy hogyan szágultozott le a szánkójával, pont itt ide, végül is a Völgyik út
részére.
Mondanám el most a szánkozásról, a leghosszabb szánkója nem is volt, hát volt egy dózsából, ha a méhesből valaki lefelelős, és ott tudott szánkozni, az veszélyesebb volt, ez sem volt nagyon könnyű, ahol most az öregek otthona van. Ott laktak azon a helyen, azon a tárkén volt a káposztásék, a vasutas bácsi volt, a káposztás család lakott ott azon. Onnan, az volt, onnan kellett a szemétködőr fele menni, onnan indult a szankópálya, és egész le a Fányvás utcáig, sőt, a Fányvás utcában, ha valaki jól szormányozott, akkor át tudott menni egész a hídig, arra, ami már Dózsa volt, ma helynek nem tudott menni a szankóval, már kezdődött a hegy. És indultunk a Cserhát tetejéről. És ott korcsolyával is, jó magam is, nagy esések közepette, még ott volt az a úgynevezett cigánydom, ott ilyen tüskétrót kerítés volt, hát az egy nagyon veszélyes része volt annak a szankónak. Akkor a Pacsirta utca, a Csapár János utca, összekötötte egész a Cserhátig a kapitány köz. A kapitány kis, és az is egy olyan lehetős volt, ott gépkocsi meg járműforgalom nem volt, az is egy kiváló szánkózó lehetőség volt.
Tehát a gyerekeknek is egy paradicsomi hely volt ez a Cserhát. És hogy adjuk tovább a szót is, doktor úrtól kérdezném, hogy amikor a család ide került Veszprémbe, hogy volt-e valami különleges élménye, vagy más aurája ennek a városrésznek, mint amit addig megtapasztaltak?
Elnézést, a bevezetőben elhangzott egy mondat, miszerint az a nép, aki nem ismeri a múltját, az nem csak, hogy szegény marad, de hibásan fogja a jövőjét is megítélni. Ez az egyik gondolat, amelyik kicsit emelkedett. A másik, az inkább kedves, mert Hajni megkérdezte, hogy milyen volt a Cserhát. Hát szép volt. Mert fiatalok voltunk, és itt vannak a szomszédok, hát mindenki ismert mindenkit, és ezért rögtön otthon érzi magát az ember. Hát kicsit megváltoztunk, de hát ennek nincs jelentősége. Hogy kerültünk Veszprémbe? Édesapám és édesanyám Bátorszéken tanítottak, és hát amikor a család veszprémi része meghalt, akkor üressé vált a ház. És 43-ban kerültünk Veszprémbe. Persze mindenféle kalandok voltak ennek kapcsolatban, amit szintén eszembe jutottak. Egyrészt tetszett mondani ezt a húsügyet. Hát ez egy ilyen háborús emlék, mert nemhogy hús nem volt, ennivaló se nagyobb volt, és mi a Veszprém elfoglalását a bankba, ezt úgy hívták, akkor vészeltük át, és édesanyámnak volt egy pici kis órája, amit a bennünket úgymond felszabadítókkal el tudott cserélni egy kisebb zsák sárga borsóra, és 2 hónapig sárga borsót ettünk. Én azóta se ettem sárga borsót. Igen, hát ez volt a lényeg. úgyhogy fiatalok voltunk, és csodálatosokat szárkoztunk.
Miklósnak akár a Cserhát utcai, akár a Kossuth utcával lezáródó részen, hogy milyen nagyon nevezetes gyerekkori emléke idéződik fel?
Hát az emlékek nagyon sokszínűek, hiszen az ifjúság nagyon sok élményt teremtett az életünkben. Nem is tudom, hogy mit lehet kiemelni, de kapcsolódik ehhez a szánkózáshoz. A mellettem ülő fiatalember nem volt ilyen, hogy mondjam, tekintélyes. Ennek ellenére hárman mentünk rodlizni, velünk szemben álló, szemben lakó fiúval, és a szánkomasz fa rodli volt, és ott a cigánydombon ott voltak lépcsők is egyébként, ha jól emlékszem rá. És ahogy mentünk lefelé, hát bizony úgy látszik, hogy túlsúlyosak voltunk, vagy pedig a szánkó nem volt igazi, összetört a szánkom. Azt vittem haza, a képúri ember nagyon szépen hazament, szó nélkül. Úgyhogy az akció eredményét én viseltem, a következményeket, de hál' Isten drága nagyapám, Barca József, aki lakatosként, mérlegjavítóként ott dolgozott a Cserhát utca 3, vagy Hajni mondta, 1920-21-től, hiszen előtte a Deák Ferenc utcában volt önálló iparos már 1912-től. Ő megcsinálta, úgyhogy a szüleinktől nem kellett elszenvednem semmiféle sérelmet. Addigra elkészült a szánkó. Nem tudom, hogy...
Hogy bizony villancsuk fel ezeket a személyiségeket. Tehát,
Én a Cserhát utcai részről mesélnék, elsősorban az iparos részről. Ugye a háború elvitte az ottani lakosságnak egy jelentős részét, hiszen zsidó származások voltak, zsidók voltak, ők nem nagyon jöttek vissza háború után, elpusztultak abba a vérengzésbe, abba a kegyetlen időszakban. Viszont ott maradtak azok az iparosok, egyre idősebben, akik ott éltek, ott dolgoztak, a Cserhát utcát mondom. Visszajöttek, közül volt a Wittmann Szűcs, közvetlenül a Cserhát utca sarkán, Cserhát utca és a Kossuth-Lajos utca sarkán, beljebb, baloldalt, az egyes számban laktak Huszti Kálmánék, ők autót javította Kálmán bácsi. Mellette laktunk mi, ez egy Barca nagyapám, aki szintén iparos ember volt, velünk szemben egy épületlakatos mester, az ifjú Katona János, utána következett, hosszú évig dolgozott még Varga József, a Kelme tisztító, a Pucerályos. Leírtam, de hadd mondjam ezt az egyetlen kis élményemet. Az 50-es évek elején, hát nem tudom, kinek milyen kabátja volt, nekem egy szemlóden. Hát az bizony tönkre ment, és a Varga bácsi tisztította ki, és úgy kaptam vissza, hogy egy céges válfára akasztotta fel az én kabátomat, és azt a válfát a mai napig őrzöm, aztán majd azt hiszem a múzeumnak odaadom, tehát a Varga József kelmefestés, vegytisztító, vagy gőzmosoda, valami ilyesmi van ráírva. Átellenben, illetve a folytatásban lakott az idős Katona János, ő viszont fegyvermester volt, és ez is egy élmény, mert hogy a Cserhát bombatámadásait részben ennek a műhelynek is köszönhetjük, hiszen a német, baráti német hadsereg oda tippe, vagy a magyar hadsereggel együtt járműveket, haszkocsikat javítani. Erről rögtön eszembe jut valami háborúnak az eredménye, hogy kit hogyan érintett ez a háború. Hát nagyapámat úgy, hogy a baráti német hadsereg egy tisztje le akarta lőni, mert szerinte lassan készült el az, amit megrendeltek nála. Utána bejöttek a testvéri szovjet csapatok. Ők egy ilyen kerektáras puska segítségével elvitték a zsebóráját. A harmadik élmény pedig az, hogy azért, hogy én itt vagyok, az viszont két metszett szemű felcser lánynak köszönhető, akik gyógyszert szereztek valahonnét, mert én tífuszos lettem. Tehát ilyen a háború. Ad is, vesz is.
Befogadó és kibocsátó városrész volt ez a Cserhát. Tudjuk, hogy akár fixék, akik eredendően ajkarendekről kerültek Csizmadia inasként be, de akár ugye a farkas vagy a kis család, illetve ugye voltak olyan régi veszprémi családok, mint amilyen itt a képen látható Benkő család, amely ugye a Csomai családnak is az anyai ágát meghatározza. És kérdezném Zsófit, hogy a Benkő családról például a Kőkép utcában lakó Benkő családról milyen emlék maradt meg a családi emlékezetben?
Hát az a középen álló érdemrendes jó ember, az a Benkő István, az a nagyanyámnak az apukája volt, akinek volt 11 gyereke, egyébként kádármester volt, és valami oknál fogva, tehát egy széles látókörű ember volt, Európában tanulta a mesterséget, és városi tanácsnok lett. Tehát a városi ügyekben nagyon is benne volt, és minden gyerekét tanította, hát főleg nyilván a fiú gyerekét, volt, aki hajós kapitány lett, volt, aki gépészmérnök, hát a lányok férhez mentek, a nagyanyám is, és egy anekdóta maradt fönt róla a családban, hogy hát egyrészt még előzetesen ő csinált egy csutorát Kossuth Lajosnak, és gyalog elvitte Turinba Kossuth Lajosnak, személyesen adta, hát ez a csutora most ott van Nemzeti Múzeumban. Tehát egy hazafi volt az ember, és gyönyörű szép szál ember volt, de mint városi tanácsnok nagyon innovatív ötletei voltak, és kitalálta, hogy a belső városrészbe, ez egy családi legenda, hogy mennyi a valóságtartalma, nem tudom, hogy a belső városrészbe kéne kanalizálni, illetve be kéne vezetni az ivóvizet, és a tanácsnokok mind tulajdonképpen ezen a területen laktak, és meg akarta szavaztatni, hogy mindenki adjon ebbe az ivóvízrendszerbe pénzt, meg a város is adjon, és a tanácsnokok elzárkóztak, hogy nem kell víz, ott a kút, majd hordjanak eztán is a kútról vizet. És akkor ő, miután meggazdagodott, finanszírozta ezt a kisvárosrésznek a ivóvízellátását, és meg is történt, és boldogan megnyitották a háziasszonyok a csapot, és két hónap után elzáradta a vizet. És utána minden tanácsnok beadta a pénzt, ami kellett hozzá. A csajok rá kényszerítették.
Még egy valakit mondanák a Cserhát utcáról, a Stifler cukrász.
Jaj, te jó hely
volt. A Stifler cukrász az azért nevezetes számomra, mert ott közel, a kapitány közel, ahol fölért a Kőkép utcába, ők ott laktak egy sarokházba, ott előttük is akkora térség volt, hogy focizni tudtunk, meg jó nagy játszótér volt és egyéb, de viszont aki akkor még ugyan nem voltam műszaki végzettségű, de csúzlival rendelkeztem. És akinek csúzlia volt, az lőttünk ki, hogy mondta, csuri vagy várábát. Várjék, és csuri ugyanaz. Csuri meg a várjék ugyanaz. Na most a stippelékhez lehetett vinni, már náluk garmadában volt a macska, az ágárák miatt, hogy a cukra, hogy a terméket vagy a hasznot ne az ágárák egyék meg, hanem a vásárlók, és a döglött csuriért mindig sütemény végát kaptunk, és ez rendszeres volt, hogy állandóan vittük a csurit, és ott gyönyörűen kiszolgáltak bennünket, és ott, ahogy levágtak, mint a friksíván, hozzájutottunk az édességhez.
Ráadásul Róth Ferenc mesélte, aki sajnos nem tud itt lenni közöttünk, mert műtötték a térdét, hogy ő már akkor nagyon jó harmonikás volt, és gyerekként az öreg Stifler nagyon szerette a zenét, és ha ő zenét, akkor nem csak a végét, hanem a sütiből is kapott, ilyen különleges kegyekben részesült. De a Cserhátnak nem csak iparos, hanem értelmiségi családja is voltak többek között, és szeretném, hogyha azért a szüleit felvillantaná, doktor úr, illetve Orsolya Mária, a zongoratanárnőről is egy pár szót ejtsünk azért. És a muzsikáló iparosokról.
A Miklós mondatai nagyon aranyos emléket ébresztettek bennem, hogy a háború ad is és vesz is. Valamint az ifjabb katona fegyverlakatos, vagy
az idős,
az idős, pincét, mert egy aktuális támadás, ilyen akna támadás kapcsán a szüleimmel ott mentettük magunkat, és elnézést az intimitásért, de ez egy kicsi pince volt, egy normál ház, normál pincéje, csak hogy ne a fejünkre omoljon a ház, ott húztuk meg magunkat. Nagyon kellett pisilni, és nem engedtek ki, mert hát ugye ott meg mégse lehetett, ugye egy pincében, meg ott mindenféle közönség volt akkor reszketegen, és kiszöktem. És ez egy döbbenetes élmény, mert akkor repültek a Cserhát fölött géppuskázó repülők, és olyan alacsonyan, hogy soha az életben nem felejtem el annak a pilótának, a fekete arcú ember volt a fogait, ahogy kvázi nyilván ő is izgalomba vicsorogva, és ott a udvaron porzottak a lövedékek. Ez az egyik élmény, amit soha nem fogok elfelejteni. A másik meg, hogy a háború ad is, meg vesz is. Mert azért egy aknának sikerült a 7-es számú házra esnie, ahol mikor hazaértünk mindenféle kalandok után, a lakház ki volt rabolva. De valaki úgy látszik előtte egy játékboltot is kirabolt, mert a damasztabroszokat, amiket a lányok, 5 lány volt a családban, hozományaként ottan tároltak, azt kicserélték játékokra. Életemben nem volt annyi játékom, mint akkor.
Na, ehhez egy mondatot az értelmiségről. Még itt a zenéről volt szó, akkor azt illik itt megemlékezni róla. Cserháti volt, mert Cserhátra nősült a Ruha Rudi cigány prímás. A nyári családban nősült, most nemrég pár hónapja, azt hiszem októberben vagy novemberben volt meg, ott is voltam a temetésén. Sajnos azt itt el kell, hogy mondjam, már lehet tárgyasztani, vagy mondani. A város részéről senki nem vett részt a temetésen, meg se emlékeztek róla, és olyan hírek szállingoztak, hogy majd cigánzán és temetésre is megy, még cigány temetésen még cigán se nagyon volt, csak a gyerekei voltak, és 20 perc alatt az egész temetésre lezajlott, annyit a városról.
Én azt hiszem, hogy a város nem tudta, de hogy nagyon sokan nem tudtuk, hogy Rudi meghalt. Visszatérve a Jóska játékaihoz, valószínűleg onnét származik az a kapitali társasjáték, amivel annyit játszottunk, ha visszaemlékszel, az egy nagy élmény volt, mentünk kiséghez kapitalizni. Ez a gazdálkodj okosannak az elődje, az eredeti játéka, a kortársak emlékeznek rá, egy kitűnő játék volt. Ha a zenéről mondhatok pár szót. A zenei életnek egy jelentős tagja volt Orsolya Mária néni, hegedű tanár. Ő a Völgyikút utcában lakott, valószínűleg annak az Orsolya családnak a tagja, talán Hajni megerősítetben, akinek tagja volt a Kis Jancsi nevű cigányprímás, akinek a sírja az alsóvárosi temetőben van, és egy bárónőt vagy grófnőt vette a feleségül, aki azt úgy tudom a halála után visszament. A Mária néni nagyon sokáig lakott azban a házban, akkor költözött el, amikor lebontották a Cserhát város, és akkor ment, úgy tudom, hogy valahova a várba kapott lakást, kisebb vagy nagyobb lakást. Ő volt egyébként Zámbó Pistának a hegedű tanára annak idején. Ha mond ez a név még valamit a jelenlévőknek.
És jeles kamarazenész, az Orsolya Kvártet.
A 30-as években ő volt az Orsolya Kvártetnek a primáriusa, ahol értelmiségiek, illetőleg egyházi személyek is játszottak abba a kvártetbe. Pontosabban akkor még volt egy zenekar és egy szimfonikus zenekar, aminek szintén oszlopos koncertmestere volt a Mária néni. Hogy az értelmiségeikről beszéljünk még valamit, egy élményemet hadd mondjam el, az 50-es évek elején, amikor a házakat elvették a lakosokról. Tehát egy bizonyos méret feletti lakóház már nem illetett meg egy családot. Nálunk ugye a házban 3 lakás is volt. Igaz, hogy megvoltunk hozzá valamennyien, de végül is úgy döntött az állam, hogy elveszi. Ugyanakkor vették el a HAK bácsiék házát, az pedig a Cserhát utca 8-as szám volt. Igen, azt hiszem, 8-as számú ház. Ő takarékpénztár igazgató volt, de akkor már régen nyugdíjas volt. A háború alatt lebombázták a házukat, vagy legalábbis lakhatatlanná tették a házat, és nálunk húzták meg magukat, addig a házaspár idősek voltak már, akkor azt a gyerek nem volt, míg felépült a ház. A néni hamar meghalt, Agbácsi egyedül maradt, és az élményem az, hogy talán 52 volt ez. Ugye délután jártunk iskolába akkor, mert annyi volt a gyerek, az egyes fiúba jártunk akkor, és a délelőtt, valamelyik délelőtt megjelent egy spediter, egy lapos kocsi egy lóval vagy kettővel, rátettek egy asztalt, egy széket, egy szekrényt, valami csomagot még, és kitelepítették Hakbácsit. Hogy hová, nem tudom pontosan, lehet, hogy valami ismerőshöz költödött, de az is lehet, hogy város másik részére, vagy más településre vitték el az idős, nyugdíjas takarékpénztár igazgatót. Hát ennyit az értelmiségről. Aztán gondolom a Cserhát társas körről majd valamikor beszélünk.
Itt van, mindjárt átérünk, de ha már itt vagyunk, arról nem nagyon tudok, igen, hogy például a Csomai család hova költözött, vagy mi lett az ő sorsuk a háború után?
Hát a háborúban az édesapám katona volt, behívták 39-be, és ő aztán orosz fogságból 48-ba jött vissza. És mi az anyámmal, a nővéremmel és egy idős családtaggal elindultunk egy nagyapám által csinált társzekérrel, hogy elmegyünk nyugatra, és meg volt beszélve az édesapámmal, hogy Peresztegnél találkozunk, mert hogy ott lesz az ő százados volt, az ő műszaki század, tehát mérnök volt, tehát műszaki alakulatnál volt, de sajnos őt előbb elfogták, mint ahogy találkozhattunk volna, ezt egy ilyen utason kidobott egy kis cédulát, és úgy tudtuk meg. És akkor az a család, akivel mi együtt mentünk, az volt az egyetlen férfi ebben a... Ez tulajdonképpen egy ilyen kátránypapírral le, mint a cigányok, sátoros cigány. És főztünk benne, aludtunk, minden volt. És ők feltétlenül el akartak jönni, ki akartak menni az országból, és az anyám, meg a nővérem, meg én mentünk velük, és akkor mi egy évig kint voltunk nyugaton, közben az apámat elfogták, a nagyapám még itt maradtak, Vakonyban voltak, és visszajöttek a saját házukba, amit az előbb látszott, de a mi házunkat elfoglalták, ahova mi laktunk, és mi Németországban már a nagyapám még házába jöttünk vissza, ahonnan 50-ben kitelepítettek bennünket, úgyhogy egy pincelakást akartak adni. Akkor már nagyanyám nem ért, csak a nagyapám, az apám dadája, a nővérem, az anyám, az apám meg én, akkor már itthon volt az apám, egy olyan helyen, ami abszolút nem lehetett lakni. És az a két család, aki elfoglalta a mi eredeti házunkat, ami a nagyapám még mellett volt, a Szentinel Herceg út 6, ott, ahol a Máté Kovács, ha emlékeznek, Máté Kovácsnak a műhelyéből egy utasi út legelső sarka volt, egy nagy zöld kapu, az a két család, a Tóth család és a Kazár család, aki elfoglalta a mi hosszú házunkat, középen másfél szobát, egyik egy fél szobát adott, a másik egy egész szobát, de ehhez a középső trakus az értelemszerűen nem tartozott víz, mert az egyik felén volt a fürdőszoba a háznak, eredetileg a másik felén a konyha. És akkor egy ilyen folyosóból, ami nekünk régen egy ilyen nagyon szép napsütéses, ilyen árkádszerű folyosó volt, egy ilyen pici reménytelen konyha volt kialakítva, és ott éltünk, hát én nem is tudom, nekem tulajdonképpen semmi rossz emlékem nincs róla, nekem én iszony boldog volt a gyerekkorom, mert ez olyan volt, hogy a város egy biciklivel szánkol, itt volt a Balaton, vonattal 10 perccel ott lent lehetett Almádéba lenni, 4-80 fillér volt egy havi véglet, és bármennyit lehetett vele utazni. Tehát nekem ez nem tűnt fel, de így visszagondolva, hogy az anyám meg az apám ezt hogy bírták, hát ugye a szomszédtól hoztuk a vizet, és a másik szomszédhoz jártunk vécére. Tehát teljesen mai szemmel, teljesen elképesztő volt, de valahol nem, engem akkor ez nem zavart. Aztán amikor bontották ezeket a házakat, akkor kaptunk egy, akkor én már főiskolás vagy egyetemista voltam, kaptunk egy panellakást, amiben az apám nem volt hajlandó panelbe menni, és akkor elcserélt egy vári lakásra. De én mondom, akkor már egyetemista voltam, és akkor a Vár utca 8-ba kaptunk egy lakást, az gyönyörű hely volt, tehát az nagyon klassz hely volt, és azt nagyon szerettünk venni. Tehát ilyen módon tulajdonképpen az, ahol most a buszpályaudvar van, még hosszú ideig az a szikla is, volt egy szikla is a buszpályaudvar területén, ami a mi udvarunkban volt. Ez egy elképesztő hely volt egyébként, mert a mi házunk után következett a nagyapám háza, és mögötte volt tulajdonképpen a telepe, az építői, tehát a cégének a telepe, tehát mindenféle asztalos műhely, lakatos műhely, ez a bizonyos Bagolyvár volt a valamiféle cselédeknek a helye, lakása, de az a hátsó udvar, az már amikor nem volt meg az üzem, tehát amikor én 10 éves voltam, és már régesség elvettek mindent a nagyapámtól, de még ott laktunk, tehát ez egy paradicsom volt. Ez a rengeteg, volt egy szecskavágó, meg egy kis csilléknek, ilyen pici, keskeny nyomtávú sinek, ilyen csilléket, hihetetlen jó hely volt, de hát nekem ez rettenetes érzés volt, amikor ezt a sziklát lebontották, mert az volt az egyetlen tárgyi emlékem arról a helyről, és szerintem teljesen értelmetlen bontották le, valami buszfordulónak volt az útjába, úgy tudom.
Ugye még majd szólunk, hogy hogyan lehetne a megváltoztatott tereket, sebeit begyógyítani, de még majd visszatérünk, és arra is, hogy a közösségek, hogy csak röviden, hogy milyen közösségek az Iparos Daládától a baráti körig, a cserháti baráti körig, hogy milyen, kik vettek benne részt, milyen tartást adott. De Laci azért...
Ezt a csarokból...
Rendben.
A közösségi életet akkor a cserháton a háború lett a cserháti társaskör képezte. Tagjai a városrész iparosai, értelmiségi része, és az átlag ott élő polgárok voltak. Ez az egyesület 1911-ben alakult, úgy olyan létszámmal, hogy egy év múlva közel 200-an voltak. Első elnöke egy cementgyártó kisiparos, aztán Ábelesz nevű volt, a következő pedig egy köztiszteletben álló szabómester, Hajakos Imre, aki 1925-ig látta ezt a funkciót, 25-től pedig a Hajda Gyula asztalos mester, aki a Cserhát utcában lakott, ott volt az üzeme, a Cserhát utca 11-be, ő anyai nagyanyám, nagybátya, tehát az én dédnagybátyám volt, aki több más társával együtt asztaltás, vagy a cserháti társaskörű társával együtt virilis volt. Tehát olyan városi polgár, aki a jelentős adófizetője volt a városnak, tehát beleszólása is volt a városnak az életébe. Ez a társaskör működött az első világháború idején is, csökkentett üzemmód, vagy úgy mondjam, de amikor visszatértek az emberek a háborúba, akkor újraindult az a társaskör élet. Érdekes volt, és érdekes azt hiszem a számunkra is, hogy a város köztiszteletben álló értelmiségi réteget, egyházi, oktatói, vagy tanári, orvosi, múzeológusi része, ezek mind jöttek a különböző városi társaskörökbe előadásokat tartani. Tehát volt egy nem csak közösségépítő feladat ennek a társaskörnek, illetőleg a többi városrészi társaskörnek is, hanem egyúttal egy műveltségfejlesztő, egy közművelődési funkciója is volt ennek a területnek. Előadásokat rendeztek, összejöveteleket, táncösszejöveteleket rendeztek, és ez tartott egészen a II. Világháborút megelőző esztendőig, amikor a városrészen lakó zsidó kereskedőket, egyáltalán zsidó polgárokat, akik természetesen ennek a társaskörnek voltak a tagjai, vagy ennek is voltak a tagjai, őket elvitték, a lakosság másik része pedig bevonult katonának, és vagy meghalt, vagy hadifogó lett, vagy megrokkanva hazajött. Tehát véget ért ez a korszak, amit aztán megfejelt a 48-ban az egyesületek eltörlését elrendelő törvény is.
Érdekes volt hallanom, Szirbek Julika mesélt erről, hogy talán ami a közösséget tovább tartotta, az az éneklés. Tehát, hogy az iparos dalárda átalakulva, nevét átalakítva, de nagyon sokáig működött. És ahogy Julika mondta, de azt hiszem, hogy erről mindenkinek van emléke, hogy az iparos férfi ember rendszeresen nyitott ablaknál az ipartestület székházában harsogva énekelt vasárnaponként, és nem is akármilyen műveket, mert hogy az iparos dalárdának a kutatára bizony Bach korálokat, Kodály bárdos műveket is a népdal feldolgozások mellett tartalmazott.
Egyszer láttam én a műsor tervét ennek az iparos dalárdának egy a népies műdaloktól elkezdve, akár oratorikus feldolgozású anyagok is igen szép számmal szerepeltek ennek a dalárdának a repertoárján. Jeles dalos versenyeken vettek részt, ugyan a királydíjat nem ők nyerték, hanem a Gál Sándor féle társaság, a királydíjas dalárda, de az iparos dalárda is rendkívül sok érmet, rendkívül sok olyan emléktárgyat és díjat nyert ezeken a különböző országos dalos versenyeken, hogy a város méltán büszke lehetett erre a testületre is. Egyébként Veszprémnek nem csak a 18-19. Században volt jeles a zenei élete, hanem a 20. század is rendkívül jelentős volt, különösen az énekkar rész, tehát a vokális műveknek az előadása. Tehát volt a gimnáziumnak énekkara, volt a felsőkereskedelmének énekkara, a Sestereknél, illetve az angol kisasszonyoknál nem igazán működött, hiszen ők nem engedtek be városi embereket, vagy keveset engedtek be, és meghatározó volt ott a belső egyház és élet inkább. De volt a iparos dalárda, és volt még egy énekkar, ami garantáltan nem jut eszembe, és voltak a különböző templomoknak olyan énekkarai, amelyek olyan szinten is mozogtak, hogy Veszprémből többször volt rádióközvetítés, tehát koncertet közvetítettek a város templomaiból, erről Budhelyen jött elég sokszor. Tehát város zenetörténet egy nagyon-nagyon szép korszakot reprezentál ebben a 20. században is.
És ugye a képen éppen a Gráner udvarban látunk bele, valószínű, hogy a 20 emeletesből készülhetett ez a gyönyörű kép, a Gráner udvari iskolával, amely ugye most a Kereskedelmi és Hitelbanknak a székháza, amelyről azt gondolom, hogy az evangélikus zsidó és Gráner udvari iskoláról nagyon sok kedves emlék van, ugye? Itt a beszélgető partnerek.
Igen, most még ezzel a zeneillettel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a Zsámbó az, amikor végzett, a Jumbinak hívtuk, végzett a Zeneakadémián, akkor mi harmadikosok voltunk, és zeneiskolában szolfést tanított, és megkért bennünket a barátnőmet, a Rónyi Katit, aki aztán zenész volt, hogy szervezzünk egy, mert ő szeretne egy városi énekkart szervezni, és mi elkezdtünk korteskedni a Kütüvel, és hát aztán elég jó kis énekkar lett a
városfegyeskara, de igen. Mellette Brusznyai Árpádnak is volt egy, igen. És a Kodály, igen. Vagy Kollár Kálmán pedig igen. A dalárdát vitte tovább.
Így van. Szóval egyébként ez a három iskola, ez egy hirtó érdekes, ezek tulajdonképpen ilyen három furcsa zárvány volt a városban, nem csak geometriailag, hanem tulajdonképpen vallásilag is, mert ugye Nagy Veszprém és Katolikus Városban összesen 300-an voltunk evangélikusok. És én még elsőben evangélikus iskolába jártam, tehát a templom mellett volt egy paplak, és ott volt az iskola, és hát vittük a fát, ugye, mi fűtöttünk, és osztatlan, négy osztály tanított a Lantos tanító bácsi, voltunk négyen elsősök, három másodikos, tehát összesen voltunk 24 osztályban, úgyhogy első osztály jöjjön ki, akkor nekünk tanított, és a másik három osztálynak pedig adott feladatot. Tehát hihetetlen nehéz dolga lehetett, de abszolút hallása volt Lantos tanító bácsinak, mert ő volt a kántor is. És mi a Kütüvel fújtattuk, még ilyen fújtatós orgona volt, és Lantos tanító bácsi olyan elképesztő minőségű zenei oktatást nyújtott nekünk abban a két évben, amíg még evangélikus iskolában jártunk. Hát ez neki könnyű dolga volt, mert az evangélikus énekek zöme Bach motetta. Tehát azon nőttünk fel, úgyhogy nekem ez egy alapélményem a zsidó iskola az pedig egy másik, ettől eltekintve egy másik kis grup volt a katolikus, mert itt a katolicizmus nagyon őrült erős volt. És a harmadik, a Gráner udvar, ami azt hiszem egy filmiskola volt.
Gimnáziumnak volt az általános iskola,
amikor
volt. Cserhátról alsó tagozatosnak fiúk, mindenki a Gráner udvarba jár. Most annyit el kell mondani, ez is sztori végeredményben, hogy volt olyan, és azért nem mondok nevet, mert volt olyan, aki mindenki gyereknek az volt a vágya, hogy akkor felkerüljön az úgynevezett kereskedelmi iskolába, ami most a Kossuth iskola. Már a felső tagozatban már oda mentünk. Na most volt sajnos, nem sajnos, vagy élmény, olyan barátunk, aki olyan jó tanuló volt, hogy úgy öregedett ki a Gráner udvarból. És soha nem került föl a kereskedelmi iskolába. És ez egész életében végigvitte a pályáját, hogy ezt mindig mondtuk neki, hogy hát de hol voltál, nem láttunk ott, már Gráner udvarban megállt. Még mondanak az ebben a kultúráról, ha lehet mondani két szót, a sport is hozzátartozott, volt két még, azt hiszem, hát egyik már az úgy tudom, nem él, a Kindler Pali. A Kindler Pali az a Cserhát utca 29-ben lakott, a Katus nénak volt az úgynevezett Katus családnak volt a neve a gyereke, ő magyar, ökölvívó magyar bajnok volt valamikor a 60-as, 70-as években. Akkor volt egy másik, egy labdarúgó, a Balogh Karcsi, ő a budapesti Honvédbe és a Videótonba játszott. Többszörös bajnok volt, amikor a 56 után a úgynevezett aranycsapat szétszélett, akkor a Balogh Karcsi a Honvédhoz került, és a Veszprémi Vasasból, ők is Malom utcában laktak, és a budapesti Honvédben a Tihi-féle csapatban több éven keresztül a csapatnak aktív tagja volt a Balogh Karcsi, szintén cserháti gyerek, ő is a klubunknak tagja.